Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galíliába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezek az evangélium igéi. Jézus megkísértésének a történetébe ágyazottan, azzal kapcsolatosan halljuk ezt a nagyon egyszerű néhány szót, hogy Jézus, ahogyan kivittetett a pusztába, vadállatokkal volt együtt. Erről szeretnék beszélni. Mit is jelenthet annak a jelképes, szimbolikus üzenete és tartalma, hogy Jézus ott a pusztában éppenséggel a megkísértésének a helyén tudott vadállatokkal együtt lenni. És érdemes talán nagyon gyorsan összeszedni azt, hogy mi a legtermészetesebb emberi, akár így is mondhatnánk, ösztönös magatartás formánk arra vonatkozóan, mikor egyszer csak megjelenik egy vadállat. Tudjuk jól, hogy háromféleképpen szoktunk erre a helyzetre reagálni. Az egyik, elmenekülünk. Nagyon érthető módon. A másik, ha már úgy adódik, és nincs mit tenni, hát harcba bocsájtkozunk. Főleg, ha a vadállat megtámadott bennünket. A harmadik pedig, megpróbáljuk halottnak tettetni magunkat. Megdermedünk, és úgy teszünk, mintha ott se lennénk. A gyerekeket kérdeztem reggel, ti mit tudtok arról, mit kell kezdeni, akkor, hogyha egyszer csak mondjuk valahol messze-messze kirándultok, és ott megjelenik egy medve. Mit érdemes akkor tenni? És persze oda szerettem volna eljutni, hogy a medve gyorsabb, mint mi, erősebb, mint mi, tehát különösebben menekülésnek, támadásnak, harcnak nem sok értelme van. Érdemes halottnak tettetni magunkat. És kérdeztem a gyerekeket, na ti mit gondoltok erről? Mit tehetünk, hogyha jön a medve? És rögtön jelentkezett egy kislány, és azt mondja, elő kell venni a mézet. De ez nem egy rossz nyom, mert ennek kapcsán még egész bátran hozhatunk két dolgot, ami mondjuk az emberi kultúr tevékenységből adódik, hogyha vadállatokkal kerülünk össze, az, amit ez a kislány mondott, nagyon okosan rávisz bennünket egy útra, megpróbálni megszelidíteni azt a vadállatot. Mondjuk mézzel is el lehet kezdeni. És aztán persze van az is, ahogyan megint csak az ember sajátos világából adódóan lekicsinyeljük a veszélyt. Azt mondani, ó, nem olyan veszélyes, az nem olyan félelmetes, mondjuk, mert jó, kijövünk mi egymással. Néhány héttel ezelőtt láttam egy megrázó filmet, ahogy kimentettek a halál torkából egy kutyát. És miután az az ember, aki megmentette a kutyát, szinte az életét veszélyeztette a kutya mentés kapcsán, hát ebből lett egy műsor. És ott a stúdióba behívták a kutyát, a gazdáját, a kutyaszakértőt, és azután ott volt a riporter, aki egyre jobban babusgatta azt a kutyát, lekicsinyelve a veszélyt, és egyszer csak jött egy pillanat, és a kutya, akármennyire is éppen most mentették meg az életét, beleharapott a riporternek az arcába. Ez az, ahogyan lekicsinyeljük a veszélyt. És egyszer csak rádöbbenünk, hogy attól, hogy behívtuk a kutyát a műsorba, a stúdióba, attól ő még egy vadállat. Lehet, hogy olyan háziasult vadállat, de megvannak az ősei. Tehát van ötféle módunk, olyan nagyon természetes, magától adódó. Elmenekülni, támadni, megdermedni, azután igyekezni megszelidíteni, vagy lekicsinyelni a veszélyt. És azért szedtem össze ezt az ötöt, mert biztos, hogy megvan ennek az ideje. Megvan az ideje a támadásnak, a védekezésnek, a megmerevedésnek, megvan az ideje a szelidítésnek és a lekicsinlésnek, egész biztos. És Jézus itt egy hatodik utat választ. A hatodik út egyszerűen csak együtt van a vadállatokkal. Most szeretnék négy gondolatot hozni, mit jelent jelképesen, szimbolikusan együtt lenni a vadállatainkkal. Kérdeztem a gyerekeket, többször nem hozom őket szóba, hogy mondjátok meg, miután megvolt azért a ráhangolódás, bemelegítés, mit is jelent a vadállat, hogy hogyan jelentkeznek a vadállatok a ti életetekben. Nagyon érdekeset mondtak. Jelentkezett egy kisfiú, azt mondja, rém álmok formájában. A másik kisfiú jelentkezett rögtön aranyos, egy 4 éves, azt mondja nekem, így integet, nekem is vannak rém álmaim. Akkor jelentkezett egy kislány, azt mondja, én egyszer nagyon-nagyon beteg voltam, én pedig a betegséget úgy képzeltem el, mint egy gonosz szellemet. Én attól nagyon féltem. És aztán a gyerekek egyre inkább föloldódtak és mertek beszélni a vadállataikról. Volt, aki a matematika tanárnőben vélte fölfedezni a vadállatot. Mások kevésbé személyesnek látták. Minden esetre valami ilyesmiről szeretnék beszélni. Hogyan jelenhet meg az életünkben a vadállat? És nem egyszer ez a hatodik út az, amit érdemes begyakorolnunk, egyszerűen csak megtanulni, együtt lenni vele. És eszembe jutott az a történet, amit talán többen ismertek vagy olvastatok, Jálics Ferenc írja ezt le, hogy amikor ő fiatalember, világháború alatt besorozzák, 18 éves srác. De már azon gondolkodik az a vágya, hogy ő esetleg egyszer majd pap lesz, vagy szerzetes. És elérkezik ott a fronton a tábori misének az ideje. És jön a pap, és bemutatja a misét, és elérkezik az áldozás pillanata. És kiáll a pap, kezében a cibórium, benne a szentostya, és egyetlen katona sem mozdul meg. Mindenki a másikat várja. És ahogy egyre telik az idő, továbbra is senki sem mozdul meg, és ott van Jálics Ferenc, 18 évesen, az egyik legnagyszerűbb szerzetese a magyar világunknak, és ő sem megy ki. És akkor a pap fogja magát, elviszi a cibóriumot, vége a misének, nem áldozott meg senki. És zúgó fejjel megy vissza, és azt mondja, hogy lehetséges ez? Hogy hathatott rám ennyire a többi katonatársam? Mint egy vadállat, aki megdermesztette őt, és ő sem mert megmozdulni. És azt mondja, hogy történhet ez velem, hiszen pap szeretnék lenni szerzetes. Hogy nem léptem, és nem indultam. És elhatározza, hogy a legközelebbi tábori misén, ha törik, ha szakad, ő egyedül is megáldozik. És elérkezik a következő mise ideje, és ugyanúgy megy minden, ahogy szokott, és a pap kiáll a cibóriummal, benne a szentostya, és megint nem áll föl senki. És akkor Jálics Ferenc föláll, és azt mondja, az egyik könyvében írja ezt, hogy még azzal a régi nyikorgós csizmával elindul onnan hátorról, mert hogy a legfiatalabbak ott hátul vannak, és végig nyikorog az egész téren. És magán érzi annak a rengeteg katonatársának a tekintetét, és ő egyedül áldozik meg aznap. És utána ugyanazzal a nyikorgó csizmával visszamegy a helyére. És azt mondja, az a néhány lépés oda meg vissza, az én férfivá avatásomnak sajátos szertartása lett. Tehát találkozhatunk nagyon sajátosan, jelképesen azokkal a vadállatokkal, amelyek valamiképpen a környezetünkből tekintenek ránk. Aztán a második gondolat a saját vadállataink, amelyeket itt hordozunk saját magunkban belül. Egy valakiről jellemzés készült. szakember írta a jellemzést, és körülbelül ezek a kijelentések voltak benne olvashatók. Irreálisan fölfokozott igazságérzettel rendelkezik. Nem csak, hogy impulzív, hanem nem egyszer indokolatlanul düh kitörésekre kész és hajlandó. Az indulataival nehezen bánik. Túlságosan és szinte már narcisztikusan érzékeny jellem. Még folytathatnám a sort, de inkább megkérdezem, mit gondoltok, kiről szól. Néhány hónappal ezelőtt emlegettem Pierre Abbé nevét. Egy francia pap, aki népszerűbb volt, és többen szerették őt, mint Cousteau kapitányt. Évtizedeken keresztül odaállt a hajléktalanok, a nyomorultak, a bevándorlók, a kiszolgáltatottak mellé. Egy nagyszerű valaki, a 20. század egyik legnagyszerűbb valakije. Megtanult együtt élni a benne lakó vadállatokkal. Nem biztos, hogy mindent meg tudott szelidíteni, legyőzni, de el sem menekült előlük, inkább megtanult velük együtt élni. És ebből fakadt aztán valami. Azután a harmadik, a másik emberben lakó vadállat. Erről is biztos hosszan tudnánk beszélni. A férfiak ismerik a feleségben lakozó vadállatot. Mikor a feleség a férfi számára legalábbis látható mindenféle indok nélkül egyszer csak elárasztja őt a panaszával, az indulatával, a haragjával, a csalódottságával és egyebekkel. De nagy dolog, ha egy férfi nem menekül el. A kapcsolatnak nagyon jót tesz, ha nem dermed meg. Mert az a feleségét csak tovább fogja bosszantani. Ha támad, meg lesz az ízes veszekedés, de ki tudja, hogy azt hova fog kifutni. Hogyha azt mondja, nyugodj le, drágám, mert úgy érzi, hogy egy szelidítő, ez olaj a tűzre. Úgyhogy de nagy bölcsesség az, amikor egy férfi megtanul együtt lenni a feleségében lakó vadállattal. És de nagy dolog az, amikor a feleség megtanul együtt lenni a férjében lakó vadállattal. Mert természetesen hosszan sorolhatnánk azokat a vadakat, amelyek a férfi szív mélyén rejtőznek. És nehogy félreértsétek, itt nem az agressziónak valamiféle behódolást, vagy az áldozat szerepet akarom nektek propagálni. Hát erről szó sincs. Vagy szülőként kéne ismerni a serdülő gyerekében lakó vadállatot. Hogy egy kedves pedagógus ismerősöm mondta, belém sült ez a gondolata, azt mondja, amikor az első gyerekem lett serdülő, hát hogy úgy tapasztaltam, hogy milyen, rettenetesen elszomorodtam. Amikor a második gyerekem lett serdülő, akkor már dühös is tudtam lenni. A harmadik gyerekemnél pedig rájöttem, hivatalból vagyok ellenség. Akkor már nem voltam se szomorú, se dühös. Megtanultam, hogy a serdülőkben is laknak vadállatok. És megtanultam velük együtt lenni, egy födél alatt. És aztán a negyedik, azok a helyzetek, amelyek félelmet, rettenetet keltenek bennünk. Nagyon is ismerhetünk ilyen helyzeteket, és ezek a helyzetek néha úgy elsőre egyáltalán nem tűnnek úgy, mint egy vicsorgó pofájú oroszlán. De képzeljük csak azt el, hogy egy kedves ismerősünk bekerül a kórházba, és fölmerül az a kérdés, ahogy a nő rettenetesen súlyos állapotban van, már az ismerősök között megy a szó, valószínű sose jön onnan vissza, és fölmerül, hogy bemész-e a kórházba, vagy nem. Ez egy vadállat. Ez a helyzet egy vadállat, rettenetesen fenyegető sokak számára. És micsoda gondolatok tudnak bennünk támadni? Jaj, nem megyek be, biztos nem esne neki jól, hogy ilyen kiszolgáltatottan látom én őt. Ez ő neki biztos nem esne jól. Menekülőre fogtad. Inkább erről van szó. Vagy amikor egy másik ismerősünk, egy kiszolgáltatott nehéz helyzetbe kerül, és akkor aztán lehet, hogy akár valamennyi pénzzel is lehetne neki segíteni. És akkor is olyan okos gondolataink tudnak támadni. Nem a pénz az igazi segítség. A másik okos gondolatunk az tud lenni, nem halat kell adni, hálót. Persze, csak ma éhes. A legegyszerűbb, az emberi élet szempontjából legtermészetesebb élethelyzetek vadállatainká tudnak lenni. És inkább menekülünk, vagy. De nagy dolog az, hogyha megtanulunk együtt élni ezekkel a vadakkal. Az emberi életből adódó vadakkal, és hogy ahogyan megtanulunk velük együtt lenni, semmi többet, se legyőzni, se megszelidíteni, csak együtt lenni, lehet, hogy ehhez kapcsolódóan élhetjük meg leginkább azt, amit a szerző így mond. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.